Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását Trafalgartól Jütlandig. 24. epizód. Angol ágyúk, isteni szelek. A csatornán való átkelés alatt a nagy armada mintaszerű fegyelemmel hajózott. Az angol hajók tűzsűrűsége azért is haladta meg többszörösen a spanyolokét, mert Howard laza kötelékben hajózott, és a hajói alkalmazni tudták a korban szokásosnak mondható piruettszerű harceljárást. A hajók megközelítették az ellenséget, elsütötték az ágyúikat az egyik oldalon, aztán 180 fokot fordulva elsütötték a másik oldaliakat is, aztán visszahúzódtak, amíg az ágyúkat lehűtötték és újra töltötték. Viszont a zárt alakzatban hajózó spanyolok nem tudtak kedvük szerint forgolódni. Ez egy olyan padhelyzetet teremtett, ahol az angolok nem tudták kihasználni a tűzerőfölényüket a leszakadó spanyol hajók ellen, a spanyolok pedig azt a kevés tüzérséget sem tudták kihasználni, amiük volt. De tekintve, hogy még így is kifogytak az ágyugójókból, mire a csatorna másik oldalára jutottak, talán jobb is volt ez így számukra. Calais előtt Howard ismét haditanácsot tartott, immár a holland partokat addig figyelő raj vezetőivel kiegészülve. Ha a csatornán való átkelés alatt nehéz volt a spanyolok közelébe férkőzni és leválasztani egy-egy lassabb hajót, a Calais-i kikötőben egyenesen lehetetlen volt. A közelharc nem jöhetett szóba, a távoli lövöldözésről pedig már tudták, hogy hatástalan. Egyetlen opció maradt, gyújtóhajók. A körülmények pont tökéletesek voltak egy ilyen támadáshoz. Az emelkedő dagály és a délkeleti szél tökéletesen összejátszott, hogy a horgonyzó spanyol hajók felé sodorja a személyzet nélküli lángoló hajókat. Gyorsan kellett cselekedni, hogy ezt ki tudják használni. Nem volt idő arra, hogy Angliából selejtezés előtt álló hajókat hozzanak. A flotta hajóit kellett feláldozni. Természetesen nem a nagy harci galeonokat, hanem a kisebb, felfegyverzett kereskedőhajókat és a futárnak használt egységeket. Drake még a saját tulajdonában lévő 190 tonnás Tomászt is feláldozta. Az angolok végül 6-90-200 tonnás hajót szedtek össze az éjszakai támadáshoz. Mivel az átalakítást nagyon gyorsan kellett elvégezni, a hajók ágyúit és sokszor a rakományát is a fedélzeten hagyták. Az egyik hajó tulajdonosa a csata után a kincstár felé nagy mennyiségű marhahús, vaj és hajókex megtérítését is kérte, tekintve, hogy a hajón hagyták azokat is. Medina Sidónia is tisztában volt azzal, hogy mennyire ki van szolgáltatva egy gyújtóhajós támadásnak, ezért csónakokat és pinászokat rendelt a tenger felőli oldalra, hogy védjék ki a várt támadást. A gyújtóhajók elleni védekezés gyakorlatilag egyetlen formája az volt, hogy evezős csónakokkal elvontatják őket. Ez általában tökéletesen működött, de az angolok a fedélzeten hagyott ágyúkat megtöltötték, és az égő hajókon felhevülő csövek pont akkor kezdtek elsülni, amikor a csónakok nekiálltak volna elvontatni a gyújtóhajókat. Arra az esetre, ha egy vagy két gyújtóhajó átjutna az ernyőn, a spanyol flotta hajói bójákkal kellett megjelöljék a horgonyukat, mielőtt elvágták volna a horgonykötelet, aztán ki kellett siklaniuk a csatornára, és hagyni, hogy a gyújtóhajók a part felé elsodródjanak. Aztán napfelkeltekor vissza kellett menniük a bójával megjelölt horgonyzó helyükre. A csónakok az első két gyújtóhajóval még boldogultak, de amikor az ágyúk elkezdtek elsülni a többi fedélzetén, és a rászkódó hajótestek izzó parazsat löveltek minden lövés után, a csónakok visszahúzódtak. A gyújtóhajók így zavartalanul siklottak tovább az armada felé. Ez volt az a pillanat, amikor a spanyolok folyamatos nyomasztása végül beérett az angolok számára. A megalázó vereségek sorozata az angol privatérokkal szemben, Drake vígói és kadizi rajtaütése, a Pimas feltűnése Lisszabon előtt, a Cacafuego és a São Felipe elfogása, és most a négy napi harc, amiben az angolok szemmel láthatólan semmilyen veszteséget nem szenvedtek, miközben az armada két nagy hadihajója is odalett, az ellátmány pedig majdnem teljesen kifogyott. Ez volt az a pont, amikor az angolok, és főleg a Drake köré szőtt legendák agyonnyomták a spanyolok morálját, és az egész flotta fejvesztett menekülésbe kezdett. A parancsnak, hogy mindenki meneküljön, amerre tud, aztán reggel a flotta rendeződjön újra össze, csak az első felét sikerült maradéktalanul teljesíteni. A hajók egymás után vágták el a horgonyköteleiket, és ész nélkül vágtattak kifelé a kikötőből. Medina Sidónia zászlós hajója, a San Martín, négy kísérőjével együtt tökéletesen végrehajtotta a feladatot. Valamennyit távolodtak a parttól, és ott újra horgonyt vetettek. Napfelkeltekor ez az öt hajó, a San Martín, Recalde San Juanja, a San Marcos, San Felipe és a San Mateo volt az összes spanyol hajó a láthatáron, leszámítva a part mellett megsérült kormánylapáttal és főárbóccal vergődő San Lorenzót, a galeászokat vezető zászlós hajót. A félelmetes armada többi, több mint 100 hajója az ész nélküli menekülés közben a látóhatáron túlra került. Eljött a pillanat, amire Howard várt. Az 50 hajós angol flotta 10-szeres túlerőben csaphatott le az armada egy leszakadt rajára, ráadásul arra, amiben a zászlós hajó is volt. Az angolok azonnal elkezdték felhúzni a horgonyaikat és támadásba lendültek. Medina Sidonia pontosan látta, mi történik, de mint a hatalmas spanyol birodalom félelmetes armadájának parancsnoka nem futhatott el. Úgy döntött, a végsőkig harcolni fognak. Ahogy a spanyol raj összerendeződött a csatához, a csónakjaikat a szétszóródott armada összeterelésére küldték, és remélték, hogy kitartanak addig, amíg a flotta többi része visszatér. Howard átengedte Drake-nek a megtiszteltetést, hogy az ellenség zászlós hajóját támadja a flotta négy rajával, amíg ő maga az ötödik rajjal a Calais-i kikötő felé vánszorgó San Lorenzo után vetette magát. A galeász nem sokkal később a Calais-i kastély alatt végleg megfeneklett, bőven az angolok lőtávolságán kívül. Howard csónakokat küldött, hogy foglalják el a hajót, és az angolok heves közelharcban végül megfutamították a spanyol legénységet, akik a sziklára gatt és oldalára billent hajó alacsonyabbik partfelőli palánkján átugorva Franciaország felé menekültek. A nemzetközi jog szerint a hajó rakománya az azt elfogó angoloké volt, de az ágyuk és maga a hajó a franciáké, akik amikor azt látták, hogy az angol matrózok túl messzire mennek a fosztogatással, elkezdték lőni a csónakjaikat az erődből. Ez pont kapura jött Howardnak, aki már nagyon szívesen csatlakozott volna a távolabb folyó csatához. Ez az utolsó, kötfoltos időben vívott zavaros ütközet az, amiről a legkevesebbet tudjuk az armada hadjáratából. Alapvetően kevés írásos beszámoló maradt fent, amiket a foltokban leszálló köd is zavarossá tesz. Egy-egy hajó az egyik pillanatban szikrázó napsütésben az ellenséggel harcolva hajózott, aztán belefutott egy kötfoltba, és hirtelen teljesen egyedül volt. Aztán mire a másik oldalon kijutott, már vagy teljesen más hajók voltak körülötte, vagy senki. A csatát Drake Revenge-e kezdte, ami Medina Sidonia San Martinja ellen támadott. Mögötte szorosan Martin Frobisher a Chayon-fal, harmadikként pedig John Hawkins a Victory-val érkezett. Mire Hawkins is becsatlakozott az ütközetbe, a szétszóródott spanyol hajók is elkezdtek megérkezni. Ahogy egyre több és több spanyol hajó zárkózott fel, az armada lassan elkezdett visszarendeződni a félhold formációba. Ez volt az egyetlen olyan nap, amikor az angolok szembeli fölényben kezdték a csatát, és a nap legnagyobb részében kiegyenlített volt a küzdelem. De még ekkor is túlbecsülték az ágyútüzük ütőképességét, és túlságosan is nagy távolságból tüzeltek. De végül a napokon át tartó harc meghozta az eredményét. Ha Howard számára ez nem is volt egyértelmű, de ez a Gravelini csata néven elhíresült ütközet végre az armada harci potenciáját is teljesen megszüntette. A spanyol hajók tele voltak halottakkal és sebesültekkel, ágyugolyó gyakorlatilag egyetlen hajón sem maradt már. A hajótestek pedig szivárogtak a találatok miatt, és a nehéz fizikai munkának számító szivattyúzásra egyre kevesebb ember maradt. Délután négyre az armada formációja ismét elkezdett felbomlani. Szétszóródott rajok vívtak élet-halál harcot az angolokkal, miközben mindkét flotta elkezdett veszélyesen közel sodródni a sekély holland partokhoz. Ebben a kritikus pillanatban hirtelen egy felhőszakadás borította be a harcoló feleket. Vagy 15 percig senki nem látott semmit, és mire az eső alább hagyott és kitisztult a látás, az angolok maguktól észak felé találták az armadát lőtávolon kívül. Az angol flotta nem ugrott újra a spanyolok nyakába. A lélegzetvételnyi szünet alatt Howard rajparancsnokai is rájöttek, hogy alig maradt lőszerük. Szükség nem volt arra, hogy tovább üssék a spanyolokat. Az armada távolodott Dunkerktől és a pármai herceg csapataitól. Howardnak ennyi is elég volt. Ahogy Drake mondta, Isten egy nagyszerű napot adott nekünk, hogy az ellenséget messzire kergessük. És fohászkodom Istenhez, hogy Párma hercege és Medina Sidonia ne rázhasson kezet a következő néhány napba se, és amikor újra találkoznak majd, azt hiszem egyikük se fogja örömmel felidézni a mai napot. Howard közben pánikszerűen próbált lőport és ágyugolyókat szerezni a hajóinak. Nem tudhatta, hogy a nagy armada és az angol flotta többé már nem csap össze. Medina Sidonia hajóin a helyzet válságos volt. A felhőszakadás alatt a Maria Juan egy biszkájai harci galeon elsüllyedt, két másik, a San Mateo és a San Felipe pedig sötétedés után Newport és Ostend között megfeneklettek, és a hollandok másnap elfoglalták őket. Az éjjel a szél elkezdett beerősödni, és az armada a sarkában az angolokkal északkelet felé sodródott. Másnap, augusztus 9-ének reggelén a szél északnyugatira fordult, az armada pedig lassan az zélandi homokpadok felé sodródott. Helyi ismeret híján a spanyol hajók kevesebb, mint fél órára voltak a pusztulástól, amikor a tenger színének változásából rájöttek, mekkora veszélyben vannak. Mire a hajók kifordultak, az armada már csak percekre volt attól, hogy zátonyra fusson, de csodával határos módon minden hajónak sikerült kimenekülni a szorult helyzetből. Aznap este mindkét zászlós hajón újra haditanácsot tartottak. Az angolok elégedettek lehettek. A veszteségek alacsonyak voltak, a hajók jó állapotban, egyedül a krónikus lőszerhiány volt aggasztó, de a spanyolok minden perccel távolabb kerültek az inváziós csapatoktól. Medina Sidonia haditanácsa már közel sem volt ennyire bizakodó. Majdnem minden nagy hadihajó többszörösen sérült, a veszteségek súlyosak, lőszer nincs. Ennek ellenére a tanács egyhangúan arra szavazott, hogy ha az ekkor délfelől fújó szél befordul, megpróbálnak elfoglalni egy angol kikötőt, vagy megkísérlik visszaverekedni magukat a Doveri szoroshoz. De ezzel együtt azt is megszavazták, hogy ha a szél még 4 napig kitart, akkor a brit szigeteket észak felől megkerülve megpróbálnak Spanyolországba visszajutni. A szél kitartott. A két flotta folytatta az útját észak felé, aztán a negyedik napon, 1588. augusztus 12-én az angol hajók kifordultak a spanyol flotta mögül, és horgonyt vetettek a Forth folyó torkolatában. Majdnem 2 teljes hét után az armada ismét egyedül maradt a tengeren. De a helyzet az angolok jelenléte nélkül is pont elég kétségbeejtő volt. A hajók borzalmas állapotban voltak. A San Martin kapitánya arra kényszerült, hogy köteleket vezessen át a hajógerinc alatt, és szó szerint összecsomózza a hajóját, mielőtt széthullana. 3 levantai galeon folyamatosan süllyedt, és ahogy egyre több víz volt a rakterükben, egyre jobban maradtak le a flotta többi részétől. De a legsúlyosabb az ellátmány hiánya volt. Minden hajón kevés volt az étel, de a leginkább kritikus az ivóvíz hiánya lett. A hajókról minden állatot, amit nem tudtak azonnal feldolgozni vagy megenni, a vízbe dobtak, hogy ne kelljen ivóvizet pazarolni rájuk. Az armada a 61. fok 30 perc szélességig hajózott, és észak felől kerülték meg a Shetland-szigeteket, de nem minden hajó tudta tartani a tempót. A lassan leszakadó egységek kifordultak, és arra próbáltak menekülni, amerre a legközelebbi baráti, vagy legalábbis nem ellenséges területet vélték. Augusztus 17-én éjjel a Grand Griffon és az általa vezetett szállítóhajók egy része is egyszerűen eltűnt. 21-én az armada navigátorai úgy számították, hogy a flotta az 58. szélességen hajózik, nagyjából 360 km-re északnyugatra az Ír-sziget északnyugati csücskétől. A flotta itt egyenesen délfelé fordult, az utolsó, hazavezető kurzusra. De a helyzet innentől, ha lehet, még csak nehezebbé vált. Heves viharok jöttek délkeleti széllel, és szeptember 3-án a navigátorok még mindig úgy számoltak, hogy az 58. szélességi körön vannak, csak valamivel keletebbre. Ez alatt a néhány nap alatt 17 újabb hajó szakadt le a flottáról, köztük Recal de San Juanja és Levia a Larata Coronadája. Medina Sidoniának még további 19 nap kellett, hogy eljusson az észak-spanyolországi Santanderbe, nyomában 66 viharvert éhező legénységű hajóval. Ennyi maradt a büszke armadából, ami pár hónappal korábban elindult Anglia meghódítására. A többi hajó sorsáról csak lassan szivárogtak a hírek. Az relatíve hamar kiderült, hogy a spanyol hajók és tengerészek legnagyobb tömegsírja az Ír-sziget lett. A hajók a viharos tengeren és az ismeretlen partvonal mellett egyre másra futottak zátonyra, ahogy kétségbe esetten próbáltak egy horgonyzó helyet találni, ahol vizet és ellátmányt vételezhetnek és megjavíthatják a hajóikat. Az ír kitérőt megpróbáló hajók közül alig néhány tudta csak folytatni az útját. Az egyik Recal de San Juanja volt, ami az egyik utolsó túlélőként október 7-én vászorgott be Corunnába, fedélzetén a haldokló parancsnokával. Máig gyakran hallani történészektől, hogy a partra sodródó spanyol hajótörötteket a helyiek kirabolták és megölték. Néhány helyen nyilvánvalóan történtek atrocitások, de általánosságban véve az írek pont, hogy segítették a spanyolokat elrejtőzni, és néhány esetben visszajutni Spanyolországba. A Sir William Fitzwilliam angol helytartó által vaskézzel, de kevés katonával uralt Ír-szigeten, szokás szerint igen labilis volt a helyzet, és az angol tisztek vezette helyi milíciák nagyon durván léptek fel a spanyolokkal szemben. A kevés katona számára elég kockázatos lett volna nagyszámú spanyol foglyot tartani, ezért az egyszerű megoldást választották, és válogatás nélkül lemészároltak mindenkit. A történetírók pedig úgy adták elő, mintha a nép akarta volna így. Az armada kudarcáért már a kortársak is, és később az utókor is gyakorlatilag egyedül Medina Sidóniát tette felelőssé. Az ő nyakába szokás varni a döntést, hogy nem támadták meg Plymouth, és ezzel egyszer s mindenkorra elvesztette a kezdeményezést. És igazából Medina Sidónia ebben partner is volt. Illet rá a mártír szerep, és soha nem tett kísérletet arra, hogy megvédje magát a vádakkal szemben. Pedig alapja lett volna a védekezésének. Pontosan tudta, hogy nincs se katonai, se tengerészeti tapasztalata, ezért maximálisan támaszkodott a velehajózó rajparancsnokok véleményére. Minden döntését haditanács előzte meg, és a parancsnokok általában egyhangulag egyetértettek a követendő taktikában. Medina Sidónia kiválóan végrehajtotta II. Fülöptől kapott parancsát, és 4 napi harc után majdnem érintetlen flottával érkezett meg a Doveri szoros másik oldalára. Az armada támadását igazából a flottán kívüli dolgok akadályozták meg. Kevés a valószínűsége, hogy egy rátermett parancsnok jobb eredményt tudott volna kihozni. Az, hogy nem volt baráti kikötő, ahol ellátmányt és lőszert lehetett volna vételezni, és hogy Párma csapatai és a mélyvízi flotta között ott álltak a kismerülésű holland naszádok, olyan körülmények voltak, amin az armada parancsnoka nem tudott változtatni. Ha a nagy armada történetéről beszélünk, 2 dolgot egyszerűen lehetetlen kihagyni. Az egyik első Erzsébet talán legnagyobb pillanata volt, amikor 1588. augusztus 18-19-én megszemlélte a Tilbury-nél gyülekező hadseregét. Az angol hadsereg a spanyol támadás előtt leginkább csak egy huni milíciának felelt meg. Kiképzett, nagyobb szárazföldi műveletekre alkalmas sereg egyszerűen nem létezett. Az armada támadásának hírére elkezdtek sereget szervezni a Londontól keletre lévő Tilbury mellett. A spanyol támadás legvalószínűbb iránya a Temze torkolatától délre, Margate felől volt, így a sereg a Margate és London között nagyjából félúton lévő Tilbury-nél gyülekezett. Erzsébet augusztus 18-án érkezett a táborba, ahol különböző becslések 5 és 25 ezer közé satszolják a katonák számát. Erzsébet meglepte a hadsereg parancsnokát, amikor azt kérte, hogy sorfalat adó őrség nélkül járhassa körbe a tábort, és vegyülhessen az emberekkel. Elképesztően bátor húzás volt ez egy olyan uralkodótól, aki ellen hetente kíséreltek meg merényleteket, de a dolog nagyon bejött. Az emberek imádták az ezüst páncélban vonuló királynőt, Erzsébet pedig fürdött a népszerűségben. A látogatás akkora siker volt, hogy a királynő úgy döntött, még egy napot marad. Másnap lovas bemutatót tartottak neki, ami után lelkesítő beszédet intézett az embereknek. Mindig is úgy éltem Isten oltalma alatt, hogy az alattvalóim hűsége és szeretete adta a legnagyobb erőt. Itt vagyok hát köztetek, láthatjátok, de nem azért, hogy erőt merítsek, hanem hogy csatába induljak és veletek éljek vagy halljak, és hogy Istennek, az országomnak és a népemnek ajánljam a becsületem és a vérem, akkor is, ha porba hullok. Tudom, hogy a testem egy gyenge és törékeny nőjé, de a szívem és gyomrom egy királyé, ráadásul egy angol királyé, és sértésnek veszem, hogy Párma, vagy Spanyolország, vagy Európa bármelyik hercege arra bátorkodik, hogy megtámadja a határait az országomnak, amire azzal felelek, hogy becstelenség helyett én személyesen rántok fegyvert. Én személyesen leszek a parancsnokotok, a bírátok és jutalmazótok minden egyes hőstettért, amit a csatamezőn véghez visztek. Az emberek üvöltve éljeneztek. Ez a beszéd Erzsébet uralkodásának egyik legnagyszerűbb pillanata volt, de mint gyújtó hangú, bátorító szónoklat gyakorlatilag felesleges. Augusztus 18-án a megtépázott armada már messze északon, hazafelé vergődött az északi tengeren. A másik dolog az egész 1588-as művelet egyik legérdekesebb mellékszála, Bernardino de Mendoza ügyködése volt. Mendoza eredetileg Spanyolország londoni nagykövete volt, de mivel nyakig benne volt az Erzsébet elleni merényletek szervezésében, kiutasították. Mendoza Párizsba tette át a székhelyét, ahonnan meglepően pontos információkkal látta el II. Fülöpöt az angol hajók számáról és pozícióiról. Ő segítette Henrik gízi herceg pucskísérletét a francia király Valois Henrik ellen. A puccs csak részsiker volt, de azt elérte, hogy az amúgy rivális Franciaország ne tudjon a partjai mentén hajózó armadával foglalkozni. Viszont névleg Valois Henrik maradt az uralkodó, és a gízi herceg támogatása ellenére Spanyolország nem számíthatott a franciák nyílt támogatására. Mendoza folyamatosan küldte a jelentéseit az El Escorial palotába, de ezek akkor kezdtek igazán érdekesek lenni, amikor az armada feltűnt a csatorna bejáratánál. Az érdekesség abban rejlik, hogy a párizsi nagykövet jelentései mennyire elképesztően távol vannak a valóságtól. A Wight-sziget előtti csatáról a parti városokból érkező jelentések alapján azt írta, hogy néhány új fullandi halász elhajózott a két flotta mellett, és azt jelentették, hogy az armada kedden megütközött Drake-kel a Wight-sziget mellett. Az angolok a part felé menekültek, de a spanyolok a szélfelőli oldalra kerültek és követték őket. A csata 24 órán át tartott, végül spanyol győzelemmel zárult. 15 angol galeont elsüllyesztettek, és néhány másikat elfogtak. Egy breton hajó, ami közelhajózott Drake zászlós hajójához, látta, hogy a hajó árbócai ledőlnek, és a hajó elsüllyed. Drake egy csónakkal menekült, miközben még zajlott a csata. Mendoza nem ellenőrizte az állításokat, hanem szó szerint átvéve küldte tovább. A párizsi spanyol nagykövetség udvarán egy hatalmas mágiát állítottak fel, amit a spanyol győzelmet megünneplendő akartak begyújtani. Pár nappal később Mendoza hírt kapott, hogy az armada Calais-ba ért, és kapcsolatot létesített a parmai herceggel. Mendoza augusztus 12-én harmadik Henrik francia királlyal találkozott, akinek beszámolt a nagyszerű spanyol győzelemről. Henrik csak annyit mondott, ha igazak a hírei, az nagyszerű, de mi is kaptunk beszámolókat Calais-ból, amit talán szeretne megnézni, és átnyújtott egy augusztus 8-án keltezett levelet Calais kormányzójától. A levélben az állt, hogy a spanyol armada megérkezett Calais elé, nyomában az angol flottával. A hajók vitorlázata arról tanúskodott, hogy az armada hajói heves harcot vívtak az angolokkal. A kormányzó engedélyt adott, hogy ételt és vizet adjanak át a spanyoloknak, de a lőporra és ágyugolyókra vonatkozó kérést megtagadta. Vasárnap este gyújtóhajók kergették ki az armadát az északi tengerre, egy galeász kivételével, ami megfeneklett az erőd alatt. Reggel az angolok fegyelmezett hadrendben indultak a spanyolok üldözésére. Mendoza megköszönte a királynak az információkat és közölte, nyilvánvalóan különbözőek a forrásaink. A győzelmi mágiát még nem gyújthatták be. Ezután a spanyol flotta eltávolodott az európai kontinenstől, és innentől Mendoza csak információfoszlányokat kapott. Egy hanza kereskedő hajót egyáltalán nem látva a vizen úszó lovak és ökrök között hajózott át. Egy másik beszámoló szerint dán hajók embereket vettek föl csónakokból, amik egy süllyedő hajótól jöttek. A parmai herceg egyik hajója pedig egy rajni angol hajót látott Anglia felé menekülni. Antwerpenben az a szóbeszéd járta, hogy Howard zászlós hajóját elfogták, Drake lábait pedig ellőtték a csatában. Deepben azt lehetett hallani, hogy egy nagy csata volt a skót partoknál, és 20 angol hajó elsüllyedt. De a legbiztosabb hír Angliából jött. 25 angol galeon vetett horgonyt a Temze torkolatában. Ezekről azt sejtették, hogy az angol flotta maradéka, ami augusztus 13-án megütközött a spanyolokkal Skócia partjainál. Úgy hír lett, Drake megrohanta a Saint Martint és fogságba esett. A csatában legalább 15 angol hajó elsüllyedt, sok másikat pedig elfogtak. Medina Sidonia egy vihar elől skót kikötőkbe menekült, ahol épp feltölti a készleteit és megfelelő szélre vár. Eközben arról is jöttek hírek, hogy Angliában kitört a pánik, Erzsébet pedig a hadsereg védelmébe menekült. Ez egy elképesztően érdekes példája, hogy hogyan lehet bizonyos történelmi tények köré alternatív valóságot teremteni. Az angol hajók egy része valóban a Temze torkolatában horgonyzott le, miután leváltak az armadáról, de a legmagasabb rangú tiszteken kívül senkit nem engedtek partra. Ők viszont senkivel nem beszéltek, csak elküldték a jelentéseiket. A királynő pedig valóban a Tilbury-nél gyülekező hadsereget látogatta a két napig, nagyjából pont ekkor. Aztán szép lassan elkezdett mindenki számára kiderülni, mi is történt azután, hogy az armada elhagyta Calais-t. Szállingóztak a hírek a roncsokról és hajótöröttekről Írországból. Beszámolók dánoktól, akik spanyol hajótörötteket és gályarabokat haláztak ki, és lassan világos lett a spanyol vereség. Az egyetlen ember, aki még hetekkel később is azt várta, hogy az armada egyszer csak előtűnik az északi tenger ködjéből, az Bernardo de Mendoza volt. Szeptember 29-én, egy héttel azelőtt, hogy Medina Sidonia bevonszolta magát Santander kikötőjébe, még mindig optimista üzeneteket küldözgetett, miszerint megbízható források szerint az armada befejezte a készleteinek a feltöltését a Shetland és Orkney szigeteken, és dél felé tart. Mire ezeket a leveleket megkapta, második Fülöp már tudta, hogy mi történt az armadával, mert a hajók időközben megérkeztek Spanyolországba. Az egyik levél margójára a király azt írta: ebből semmi nem igaz. Jó lenne, ha valaki már neki is elmondaná. Fülöp meglehetős méltósággal viselte a történelmi kudarcot. Alapvetően nyugodt ember hírében állt, és amikor a futár megérkezett a hírrel, hogy az, ami megmaradt a legyőzhetetlen armadából, viharverten befutott Santanderbe, a király annyit mondott: azért küldtem a hajóimat, hogy emberekkel harcoljanak, nem Isten szelei és hullámai ellen. Egy másik beszámoló szerint Fülöp azt mondta: hálát adok Istennek, hogy bármikor vízre tudok tenni egy akkora flottát, mint amekkorát most elvesztettünk. Nem lehetetlen, hogy mindkét idézet csak a történetírók képzeletében hangzott el, de jól rámutatnak a spanyolok gondolkodására. Az armada végső soron nem az ellenség miatt vallott kudarcot, hanem Isten szelei és viharai okozták a vesztét. És mivel ők Isten ügyeért harcolnak, nyilván nem próbálkoztak eléggé. Ha Isten ellenük lenne, az egész flotta oda lett volna a viharokban. Fülöp néhány értelmes következtetést is levont. A kapitányok beszámolói alapján rájött, hogy az angol hajókhoz hasonlóakat kell építeni nekik is, és hogy fel kell pörgetni a hazai ágyűöntést, hogy egységesebb fegyverzettel indulhassanak harcba. Az 1588-as ütközet ott és akkor csak egy újabb menete volt egy fokozatosan felizzó konfliktusnak. A háború folytatódott, és csak évekkel vagy évszázadokkal később tisztult le, hogy ez a csata mennyire fontos történelmi fordulópont volt. A nagy armada 1588-as támadásának annyi tanulsága van, hogy felsorolni is nehéz. Kezdjük a stratégiával. Anglia fekvése és földrajza egyedülálló előnyökkel járt a vitorla korában. A csatorna angol oldala mély és kiválóan hajózható, tele védett kikötőkkel, viszont az európai oldal sekély és tele van veszélyes homokpadokkal. Mélyvízű kikötő gyakorlatilag csak a francia Calais és a holland Flushing volt. Ezek viszont az armada támadása idején nem voltak spanyol kézen. Flushinget a holland lázadók tartották, Calais pedig az ugyan katolikus, de közel sem baráti harmadik Henrik francia király uralma alatt állt. Ez a felállás azt eredményezte, hogy a mélyvízi flotta és a Dunkerque sekélyvízű kikötőjében várakozó hadsereg egyszerűen nem találkozhatott. Nyilvánvaló volt hát, hogy egy Anglia elleni nagyszabású invázió első és legfontosabb stratégiai kritériuma, hogy a támadó uralja a csatorna déli partjának mélyvízű kikötőit. Ehhez szorosan kapcsolódik a két nagyon fontos logisztikai jellegű tanulság is. Az első, hogy egy nagy távolságból indított flotta, aminek adott esetben harcolva kell eljutnia a hadsereg berakodásának a helyszínére, túl sok nehézséget kell legyőzzön, hogy hatékony harci egységként tudjon működni a művelet teljes ideje alatt. Az armada végül a harcképessége csúcsán indult el Vigóból, de mire átverekedte magát a csatornán, a hajók egyszerűen nem voltak alkalmasak a további küzdelemre, annak ellenére sem, hogy igazán nagy ütközetet nem vívtak. 230 évvel később Villeneuve flottája már egy egyszerű atlanti oda-vissza átkelés alatt annyira elhasználódott, hogy az admirális további harcra alkalmatlannak tartotta. A vitorla korában az időjárás hatalmas tényező volt a műveletekben, és egyszerűen nem lehetett vele előre kalkulálni. Az armada sorsát részben azt pecsételte meg, hogy miután az angolok a szélfelüli oldalra kerültek a gyorsabb hajóikkal, az időjárás végig nekik kedvezett. Hasonlóképp Villeneuve flottáját is egy erős vihar tépázta meg és tette harcképtelenné, még úgy is, hogy a flotta ellenséget nem is látott, egészen a Finisterre fokig. De ezt nem lehetett annyival elintézni, hogy akkor az inváziós csapatok legyenek a hajókon. A nagy mennyiségű utas nem csak eszméletlen tempóban fogyasztotta az ellátmányt, de a puszta jelenlétükkel akadályozták a hajó személyzetét csata közben. Emiatt azok a flották, amik azonnali partra szállást terveztek, jellemzően kisebb csapatokat vittek, és általában Írországot vagy a Brit-sziget nyugati partját célozták, amit adott esetben azelőtt elérhettek, mielőtt a királyi haditengerészet közbelépett volna. A másik logisztikai jellegű probléma magukat a hajókat érintette. Az armada volt az első jelentős méretű flotta, amit nagy távolságban vetettek be. A művelet alatt a flotta hajói túlságosan is gyorsan használódtak el, és fogytak ki az ellátmányból. Nyilvánvaló volt, hogy egy nagyobb haditengerészeti egység folyamatos ellátást igényel élelemből és lőszerből is. Meg kell oldani a hajók javítását is valahogy, így egy ekkora egység egyszerűen nem tud baráti kikötőktől távol működni. Ez egészen az amerikai függetlenségi háborúig így maradt. Akkor a hajók rezezése drasztikusan csökkentette a karbantartási igényüket. Onnantól kezdve már csak a hajók ellátásának a problémáját kellett megoldani. A napóleoni háborúk első felében a királyi haditengerészetnek ilyen megoldás nem állt a rendelkezésére, ezért a csatahajók jellemzően dél-angliai kikötőkben vártak készenlétben, amíg a francia atlanti kikötőket fregattok figyelték. John Jarvis változtatta meg ezt a rendszert, és vezette be a közeli blokádot, amit egy remekül megtervezett szolgálat látott el. De az ellátásban nagyon nagy szerepe volt a helyi szövetségeseknek is, mint a nápolyi király vagy a berber államok. Ezek nélkül a szövetségek vagy baráti államok nélkül a királyi haditengerészet nem tudta volna véghez vinni a nagyszerű győzelmeit a napóleoni háborúk alatt, se a Mediterrániumban, se a spanyol partok mentén. Drake a cadizi rajtaütés után azt tervezte, hogy blokád alá veszi a spanyol partokat, és később az angol flotta is erre készült. De ez valószínűleg egy rossz döntés lett volna. Nekik ekkor még a későbbi sikeres blokádot biztosító egyik elem sem állt rendelkezésükre. Amíg egy 10-20 hajóból álló raj tudott garázdálkodni a spanyol partoknál, és összetudott rabolni magának ellátmányt, a helyzet nagyon más lett volna egy 100 plusz hajós flottával. Valószínűleg minden tanulság közül a harcászati volt az, amit a leghamarabb megértettek a haditengerészeti vezetők, és ez gyakorolta a legnagyobb hatást is a történelemre. Ez pedig a hajó elleni hajó megjelenése volt. A koncepció, hogy egy hajó az ellenséges hajók elfoglalása helyett azok megsemmisítésére törekedjen, alapjaiban változtatta meg a tengeri harcászatot, és vele együtt a történelmet is. Az angol flotta egyszerűen nem hagyta, hogy a spanyolok elég közel kerüljenek hozzájuk a kézitusához. Az erre felkészített és ezért lassú és tohanya spanyol karakok és galeonok pedig nem voltak elég gyorsak, hogy utolérjék az angol hajókat. Az ellenséges hajók elsüllyesztése azért vált a csatahajók első számú feladatává, mert a tüzérség fejlődése egyszerűen minden más jellegű harcot kizárt. A szomorú tény viszont az, hogy egészen a fémépítésű hadihajók és a torpedók megjelenéséig az ellenséges hajók elsüllyesztése egy majdnem lehetetlen feladat volt. A fa természeténél fogva úszik a vizen, ezért egy faépítésű hajót elsüllyeszteni különösen nehéz. Évszázadokon át a haditengerészetek egy olyan dolog erőltetésére áldozták eszeveszett mennyiségben az energiát és a pénzt, amit a korabeli technológiai és technikai fejlettség nem tett lehetővé, de egyszerűen nem volt más választás. Az utolsó dolog, amiről az armada kapcsán beszélni szeretnék, az a csata politikai és vallási következményei. Egyrészt Anglia sikere, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy a helytállása nem csak hogy reményt adott a protestáns országoknak, de szilárd hitet, hogy Isten az ő oldalukon áll. Ami azt illeti, az Anglia elleni katolikus országok vezette inváziós kísérleteket annyiszor gáncsolta el vihar, hogy a jelenség nevet is kapott. Protestáns szelek. A nagy armadát ugyancsak akadályozta és nem semmisítette meg, de 1595-ben, 96-ban, 97-ben, 1744-ben és 1796-ban is az időjárás volt az elsődleges oka a brit szigetek elleni invázió kudarcának. De protestáns szeleknek mondják azt az erős keleti szelet is, ami Orániai Vilmos inváziós flottáját Torbay felé repítette, miközben a katolikus II. Jakab angol király flottáját a Temze torkolatában tartotta. De ide lehetne sorolni akár azt a hurrikánt is, ami San Juan de Ulua-ba sodorta John Hawkins-t. Politikai szempontból pedig az 1588-as spanyol sikertelenség segített a felszínen tartani a protestáns országokat. Anglia támogatása nélkül valószínűleg a lázadó hollandok sem tudtak volna kitartani. Az angol segítség nagyon fontos volt a holland tartományok függetlenségéhez, ezzel kissé ironikus módon az angolok elősegítették a későbbi legfőbb ellenfelük megerősödését. Az Erzsébet által a spanyol birodalom ellen indított, de formális hadüzenet nélküli háború egészen az angol királynő 1603-as haláláig tartott, a háborút lezáró londoni egyezményt pedig 1604-ben írták alá. Az 1588-as armada a történelem egyik nagy fordulópontja volt. Sok történész állítja, hogy ez a csata jelentette a pontot, ahonnan a spanyol birodalom hanyatlásnak és a brit birodalom felemelkedésnek indult. Ez teljes egészében nem igaz. A spanyol birodalom a háború 1604-es lezárásáig semmilyen területet nem veszített és gazdaságilag vagy katonailag sem gyengült egyáltalán 1588-hoz képest. Sőt, A privatérok és kalózok ténykedése ellenére is 1588 és 1604 között több arany és ezüst érkezett Madridba, mint addig bármikor. Másfelől viszont a nagy armada elleni sikeres küzdelem azonnal feltette Angliát a világ stratégiai térképére. Az ütközet mindenki számára bizonyította, hogy az angol haditengerészettel mindenkinek számolnia kell, aki a világ tengerein bármit is csinálni akar. Az angolok számára pedig bizonyította, hogy képesek felvenni a versenyt bárkivel. Ez a hit pedig 200 éven át repítette az angolokat, aztán később a briteket, egészen addig, amíg a világ valaha volt legnagyobb birodalma felett rendelkeztek. 1588 az angolok számára valóban vízválasztó volt. De egy számunkra sokkal fontosabb szempontból is döntő év volt ez. Az armada, illetve a spanyol flottával hajózó galeászok kudarca azt is mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy az evezős gályák kora végleg a múlté. A következő évek inváziós kísérleteiben már majdnem kizárólag vitorlás hadihajók vettek részt. A gályák és galeászok mozgékonysága egyszerűen semmit nem ért egy többszörös tűzerőfölényben lévő galeonnal szemben. Arról nem is beszélve, hogy ezek a hajók mennyire alkalmatlanok voltak az atlanti hajózásra. 1588-ban egy olyan angol haditengerészet csapott össze a világ legerősebbnek tartott flottájával, amit egy marék kabzsi és gátlástalan kalandor hívott életre. Ezek a tengeri kutyák közvetlen hatással voltak a történelem alakulására. Nélkülük első Erzsébet Angliája csak egy lesajnált sziget maradt volna Európa peremén. De Hawkins, Drake, Howard és a többiek a világtörténelem egyik központi szereplőjévé tették az angol haditengerészetet és később a brit birodalmat. A brit társadalom morális fejlődése pedig végül ahhoz vezetett, hogy ez a haditengerészet, ami egy maréknyi rabszolgakereskedő személyes bosszú hadjáratából nőtte ki magát, a világon először tisztán morális alapon lépett fel pont az emberkereskedelem ellen. Pár epizóddal ezelőtt már említettem, de engem lenyűgöz, hogy a történelem mekkora ívet húzott, és mekkora kört zárt be ezzel. A következő epizódban magunk mögött hagyjuk az Erzsébet kort, és visszatérünk a napóleoni háborúkhoz, hogy kicsit jobban megismerjük a rabszolgakereskedelem betiltásának körülményeit és a királyi haditengerészet Nyugat-Afrika raját. Mielőtt elbúcsúznék mára, szeretnék minden hallgatómnak boldog karácsonyt kívánni. Valószínűleg ez volt a Csatahajók Podcast 2022-es utolsó epizódja. Legalább egy külön kiadás epizód még érkezik idén Patreon támogatóknak, de rendes adás már nem lesz több. Viszont idén én is készültem egy kis ünnepi meglepetéssel. Pár helyen már említettem, hogy készülőben van egy új podcast is. Ennek az új műsornak az első epizódja karácsonytól már elérhető lesz minden platformon, és még a második epizódja is befut az év vége előtt. Ha kíváncsi vagy rá, Korszakalkotó Fegyverek néven keresd, de a Csatahajók Podcast Facebook oldalán is posztolok majd róla. Még egyszer kellemes ünnepeket, köszönöm, hogy hallgatod a műsort, itt a Csatahajók Podcaston találkozunk 2023-ban.